Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ahogyan ígértük azt a hétfői adás végén, Kuntomival folytatjuk, és most már nem a magyarokkal, sokkal inkább a valóban amerikaiakkal, magával, a ligával foglalkozunk. Itt, ahogy készültem erre az adásra, nézegettem Transfermarkton, hogy kik a legjobbjai nem az MLS-nek, hanem konkrétan az amerikai válogatottnak.
Tényleg Transfermarkton?
Transfermarkton néztem bizony, hogy mekkora potenciál van ezekben a játékosokban. Csak mondom, ami tényleg így kiszúrta a szememet. A válogatott keretben a 10 legértékesebb játékosból a 10. helyen áll Zach Steffen, a kapus, ugye Manchester City, ő 26 éves. Előtte az első 9 játékos 26 év alatt van mind, egyetlen egy van, aki 24 éves, egy van, aki 23 éves, egy van 22 éves, és vannak 3-an 21 évesek, 2 19 és 1 18 éves. Elképesztő, hogy...
Csak arra gondoltam, hogy itt most lehet az a végkövetkezés, hogy korán égnek ki az amerikai játékosok, nem?
Hát megmondom őszintén, ez gyakorlatilag egy Hamvaiból föltámadott Phoenix esete, ugyanát az amerikai válogatott nem jutott ki a 2018-as világbajnokságra, és pont egy kiöregedő generációval, ugye Clint Dempsey-vel, Tim Howard-dal már jóval 30 fölött próbálkoztak meg a kijutással.
De ez egyébként ez pont szerintem így kell, hogy legyen minden ilyen esetben. Tehát nagyon sok hasonló példát látunk más válogatottak, és nem más sportágakban is, hogy addig, ameddig van egy olyan generáció, amelyik még idősen is egyébként valami miatt legendás, eredményes, jól működik, addig sokkal nehezebb a fiataloknak utat törni, és aztán utána hirtelen van egy ilyen boom.
Igen, ebben az is szerepet játszott, hogy volt egy gyakorlatilag elveszett generáció az amerikai válogatott történetében, előtt több cikk is született. Gyakorlatilag volt egy olyan utánpótlás generáció, ami a Clint Dempsey féle 30-as korosztály, és mondjuk a McKennie féle 21-22 éves játékosok közötti űr, és gyakorlatilag ott nagyon-nagyon kevés futballista találunk. Nem véletlenül, hogy Doma a Transfermarkton sem talált a top 10-ben nagyon sok ebbe az életkorba tartozó játékost. Egyszerűen ott egy elveszett generáció volt, akire nem figyeltek oda kellőképpen utánpótlás szinten, és ez felnőtt szinten is megmutatkozott, de most valóban gyakorlatilag egy nagyon-nagyon ígéretes generációról beszélünk. A jelenlegi VB-selejtezős sorozatban például 14-21-es életkorú játékos játszott a VB-selejtezőkön, ami elképesztően magas szám, tehát tétmérkőzéseken, és hát a csapat átlag életkora az alig haladja meg a 23 évet, olvastam olyan kimutatásokat, mely szerint a világ legfiatalabb átlag életkorú válogatottja, ami azért elég meggyőző szám, és hát ezek a futballisták nem csak, hogy fiatalok, hanem azért elég minőségűek is. Tehát múlt héten például szerdán 7 amerikai játékos játszott egyetlen BL játéknapon, ami a új rekord volt gyakorlatilag, és messze megdöntötte minden korábbi csúcsot. Az amerikai kontinens nézve, ez egy nagyon érdekes statisztika, tehát az amerikai egész észak-közép és Dél-Amerikát nézve, csak a brazilok, az argentinok és az urugvájak játszottak több játékpercet topligákban idén, mint az amerikaiak. Tehát ez szerintem elég meggyőző, hogy Mexikót, nem tudom, Chilét, Paraguayt, meg ilyen országokat előznek meg a Yankeek.
Pillanatokon belül ilyenkor előkerül az aranygeneráció jelző, tehát a Bundesligát konkrétan ellepték az amerikaiak, úgy, ahogy a magyarok egyébként erre a szezonra, de ilyenkor azért felmerül az emberben, hogyha fiatalokról beszélünk, hogy emögött nem egy hirtelen jött változás van, hanem több év munkája, vagy valami szisztematikus dolog. Mi történt itt Amerikában, amitől hirtelen ennyi játékost ismerünk meg Európában játszva?
Én azt gondolom, hogy az egész jelenségnek a kulcsa az az MLS-ben keresendő, és ott is az MLS-ben az akadémiai rendszer kiépítésében, ami a 2000-es évek második felében esett, 2008-2009-ben kezdték el létrehozni az amerikai MLS akadémiákat, ahol elindult a profi utánpótlás képzés, és olyan edzőközpontokat építettek, mint például a Sporting Kansas City 75 millió dollárból, az LAFC 30 millió dollárból, tehát rengeteg pénzt költöttek az akadémiákra, és elindult egy minőségi utánpótlás képzés. Például ugye MLS akadémián nevelkedett Gio Reyna is, és Weston McKennie is, tehát olyan játékosok, akik nem is az MLS-ben futballoztak, de MLS akadémián tanulták meg a sportág alapjait.
egy közbevetésem lett volna, hogy ez mennyire jelentett problémát Amerikában, hogy ez borzasztóan előtt az összes többi major sportágnak az utánpótlás nevelő rendszerétől, miközben itt gyakorlatilag egy ilyen európai minta szerint kezdtek el építkezni a csapatok.
Így van, és ez egy nagyon fontos ráébredés volt, de nagyon jó, hogy rávilágítottál. Ez egy nagyon fontos ráébredés volt az amerikai labdarúgásban, hogy az amerikai rendszer, az egyetemi rendszer és a draft rendszer az nem feltétlenül működik a labdarúgásban, mert nagyon későn kerülnek ki onnan a játékosok. Tehát, hogy ma valaki 22-23 évesen, amikor kikerül az egyetemről, akkor válik profivá, az már nagyon késő. És ugye a legtöbb amerikai játékossal az MLS akadémiák kezdete előtt ez volt. Tehát, hogy ők ennyi idősen váltak profivá, akár ugye a 90-es évek, vagy a 2000-es évek amerikai válogatottját nézzük. A legtöbb játékos közülük 22-23 évesen kezdte el megtanulni a profi élet alapjait. Ami a mai labdarúgásban megengedhetetlen, ahol már 15-16 éves játékosok is futballoznak a pályán. És hát ugye az MLS akadémiai rendszere ezt tette lehetővé, hogy ma már 16 évesen is profivá válhatsz valaki egy együttesnél, és ugye abban a játékrendszerben, ugyanabban a szisztémában egy megszokott közegben nevelkedhet már fiatal korától kezdve. És ez az akadémiai rendszer tette lehetővé, hogy tényleg nem 23 évesen válnak profivá a játékosok. És ahogy említettem például a hétfői adásban, ugye ott meséltem, hogy Alexi Lalas és Kobe Jones arról beszélt, hogy őket még amerikai futballedzők edzették fiatalkorukban, amikor éppen nem volt ott labdarúgó edző a környéken. Tehát ez ma például elképzelhetetlen. Tehát 113 utánpótlás klub bevonásával az ember lesz például szervezett egy nagyon markáns, nagyméretű országos utánpótlás tornát, U15-től U19-es korosztályig, tehát 113 klubbal, ami azt jelenti, hogy képzeljük el, hogy ez mekkora edzői stáb tartozik ezekhez. Tehát ma már ilyen nincs. És azt gondolom, hogy ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az amerikai játékosok fiatalabban váljanak profivá, fiatalabban tanuljak meg olyan képzések, adottságokat, képzettséget, amit már később sajátítottak el a korábbi években, és ez jelenti azt, hogy végre az a potenciál, ami megvan az amerikai labdarúgásban, az kezd felszínre törni.
Érzek itt egy nagyon pici ellentmondás. Tényleg nem feltétlenül ellentmondás ez. Ugye több olyan európai bajnokságot is föl tudunk sorolni, amit keltetőként apostrofálunk. Ilyen például a Ligön, ami ott van a topligák mellett. Mégis azt szoktuk mondani, hogy rengeteg tehetség onnan kerül ki. Hogyha ennyi a tehetség Amerikában, akiket ugye az MLS-ben kell az amerikai top bajnokságban összefogni, és minél előbb arra a szintre nevelni, hogy Európába értékesíthetőek legyenek, akkor lassan belekerülhet ebbe a skatujába az MLS is, hogy ez egy keltető liga, ami az európai top focinak adhat játékosokat. Miközben nyilvánvaló törekvés az is, hogy a nagy major sportok mellett az MLS első számú, vagy akár második, harmadik számú legyen, valamelyiket kiszorítsa a dobogóról, és legalább olyan népszerű legyen, mint ezek a sportágak. El lehet ezt érni úgy, hogy, vagy el tudja elfogadni azt az amerikai sporttársadalom, hogy az MLS csak az előszobája lesz az európai top focinak, és onnan ekkora tehetségek kerülnek ki, akik később világsztárok lesznek?
Hát, hogy mondjuk ki, hogy a legjobb amerikai játékos nem Amerikában futballozik. Tehát, hogy ez az NBA-ben, az NHL-ben elképzelhetetlen lenne.
Így van, hát ugye ez az MLS-nek a nagy versenyhátránya ugye az amerikai topligákkal szemben, hogy hiába egyre népszerűbb a labdarúgás Amerikában, ha valaki labdarúgást akar nézni, akkor nem csak az MLS-t választhatja, míg hogyha mondjuk kosárlabda vagy hokirajongó, akkor egyértelmű, hogy ő az NHL-t vagy az NBA-t fogja választani, mert az a világ top ligája. A labdarúgás nem az MLS nem a világ top ligája a labdarúgásban, de épp ezért keresi egyelőre a saját identitását, melynek egyébként bevallott része volt az elmúlt években, hogy ilyen selling league-é válni, pont ez az akadémiai képzésnek köszönhetően az, hogy egy olyan hiteles bajnokság, ami versenyképes labdarúgókat tud nevelni, és akár topligákba tudja őket továbbítani. Ugye Ráfrányi nyilatkozta azt pont tavaly, hogy ő például Tyler Adams-et nagyon fiatal kiszúrta még a Red Bull akadémiai rendszerében, 16 éves volt körülbelül, amikor Rányik először felfigyelt rá, és ő azt mondta, hogy számára az volt a meggyőző, és azt tudta már, amikor látta az ő képzését, illetve az MLS-ben teljesített futballját, hogy ő átmenet nélkül tud átmenni egy Bundesliga csapathoz, és valóban így volt, egy Bundesliga élcsapatba gyakorlatilag megérkezett januárban, és rögtön alapvető alapemberré vált. És azt gondolom, hogy ez a meghatározó jelenség az elmúlt években, hogy az MLS szeretne egy olyan bajnoksággá válni, amely hitelesen tudja megteremteni annak a lehetőségét, hogy bizonyos játékosok itt alapozzák meg a karrierjüket, és aztán egy versenyképes élvonalbeli top európai bajnokságba kerüljenek. És ez nem csak az MLS-ben nevelkedő játékosokra igaz, tehát nem csak az akadémiai rendszerből kikerülőkre, hanem például ez az a selling point, amit el akarnak adni a dél-amerikai játékosoknak is, akiket leszerződtetnek, hogy gyere az MLS-be, itt megkapod az amerikai reklámértéket, megkapod az amerikai média figyelmet, és fölemeljük az értékedet annyira, hogy aztán úgy mész Európába, hogy egyrészt tudják, hogy egy olyan bajnokságból jössz, ami versenyképes, másrészt pedig egy sokkal nagyobb fizetést tudsz akár kiharcolni magadnak, vagy egy sokkal stabilabb helyet egy csapatban. Most például az egyik legkiemelkedőbb argentin tehetség, Thiago Almada, váratlan Atlanta Unitedhez szerződik decemberben, szinte biztos, már minden sajtóforrás lehozta. Őt európai topklubok környékezték meg, mégis az MLS-t választja, valószínűleg pont annak köszönhetően, mert ezt a fajta imást sikeresen eladták neki.
Hogyha itt még kapcsolódási pontot keresünk, és ezekhez a fiatal játékosokhoz abszolút hozzájön az, hogyha Európából figyeljük az amerikai focit, akkor nyilván a főcímekre felfigyelünk. Ilyen főcím volt anno az, hogy a Red Bull csoporthoz hozzákötötték a New Yorki csapatot. Ilyen volt az, hogy megszületett a New York City, amely a City csoport része lett. Ilyen hír volt az, hogy David Beckham Miami-ban megalapított egy MLS csapatot, az Inter Miami-t. Azért ez alapvetően meg is könnyíti az utat Európa felé, nem? Tehát, hogyha ilyen klubok vannak, amelyek több nagyon komoly kapcsolódási pontokkal bírnak az európai foci felé.
Hát, abszolút, ez tagadhatatlan. Ne lehetne akár sorolni a Dallas-t is a Bayern-es együttműködési rendszernek köszönhetően. Hát figyelj, azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok nagyon sokat segítenek, mert azért Amerika mégis nem csak egy óceán választja el, de azért nagyon, nagyon nehéz átkerülni Európába, hogyha nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszer, vagy hogyha nincs meg a megfelelő bizalom egy-egy mondjuk klub irányába. Bayern részéről megvan ez például a Dallas irányába, a Red Bull klubok részéről megvan a Red Bull New York irányába, és hát a City-nél is, New York City-nél is láttunk már olyan játékosokat, akár Jack Harrison-t, vagy Yangel Herrera-t, vagy Angelino-t, aki ugye New York City FC-ben futballozott, és ma már európai topbajnokságban szerepel. Ha még ha nem is feltétlen a Manchester City-nél, tehát az anyaklubnál, de befektetési célból ezeknek a kluboknak mindenképpen érdemes amerikai testvérklubot, vagy akár ilyen szatellit klubot működtetni.
Hogyha még tovább akarok menni ezen a laikus vonalon, akkor szintén egy ilyen hír volt, ami megragadta most a figyelmemet, vagy mondhatom talán, hogy figyelmünket. Ugye már a rájátszásnál tart az MLS, ezt talán említettem a múltkor, hogy december 11-én lesz a döntő, tehát nem vagyunk messze tőle. Volt itt a rájátszásban egy olyan találkozó a Seattle Sounders és a Real Salt Lake között, amelyen a vendégek nulla lövéssel zártak, nem 90 perc, hanem a hosszabbítással együtt 120 perc alatt, aztán tovább jutottak 11-esekkel. Ez egyedi, azt láttuk, hogy az alapszakaszban ugye nagy volt a különbség a két csapat között, tehát nyilván a Salt Lake jóval hátrébb végzett, mint a Seattle, de minek köszönhető egyrészt ez a nagy különbség, illetve ez jellemző-e arra a 27 vagy 29 csapatos bajnokságra, ami most van az MLS-ben?
Massimiliano nagyon csettintett a mérkőzés. Látom, hogy levetette háromszor a csapatának azonnal utána.
Igen. Hát mondjuk, hogy mennyire gyakori, hát ez az első alkalom az MLS teljes történetében, hogy egy csapat rájátszásban kapura lövési kísérlet nélkül zárjon. Tehát nem csak, hogy tovább jusson kapura lövési kísérlet nélkül, hanem nem volt még olyan csapat, aki kapura lövési kísérletet nem eresztett meg az MLS teljes történetében a play-offban. Szóval a Real Salt Lake részről ez mindenképpen egy történelmi továbbjutás, és az ő teljesítményük is azért mutatja, hogy annak ellenére, hogy azért sokszor felrólják az MLS-ben, hogy nem mindig működik a védekezés, nekik például elég jól működött a Seattle ellen, mert végül is sikerült lezárniuk a kapujuk felé vezető utat. De egyébként az MLS-ben minden mechanizmus, a fizetési sapka, az egyenlő budget szabályok, a draft, még a magántérgépek, a charterjáratok száma is azt szolgálja, hogy kiegyenlített legyen a bajnokság. Ezért a cél az, hogy valóban bárki bárkit megverhessen, még ha nem is feltétlenül kapura lövés nélkül, de abszolút a kiegyenlítés az a cél, és ez a többi amerikai major ligához hasonlóan ez itt is jelen van.
És működik is? Tehát ez a draft rendszer, Bence egy nagyon szép szót írt nekünk, a természetes fluktuációt sikerül ezáltal megteremteni?
Hát nézzétek, a draft rendszerről annyit, hogy azért, ahogy korábban említettem, egyre inkább veszít a jelentőségéből a draft. Tehát akik onnan kikerülnek a draftról, egyre ritkábban lesznek meghatározó játékosok az MLS-ben. Ugye pár évvel ezelőtt, nem tudom, 10-12 játékos volt a draftról, aki a rákövetkezendő esztendőben meghatározó volt, most már csak ilyen 1-2 van, mert egyszerűen későbbi életkorból kerülnek ki a draftból a játékosok. Mondjuk Jack Harrison például pont jó példa, ő draftról került ki, és most a Leeds-ben futballozik, szóval azért ott is lehet találni jó játékosokat, de nem ez a gyakori. Ezt félretéve, a draftrendszert félretéve, a fizetési sapka, a kiemelt játékosokra vonatkozó szabályok, meg minden egyéb, ami a kiegyenlítést szolgálja, végül is működik. Az elmúlt, azt hiszem, 7 MLS szezonból 6 különböző MLS bajnok volt. Tehát ez mutatja, hogy azért eléggé kiegyenlített a bajnokság. A tavalyi bajnok Columbus idén nem jutott be a rájátszásba. Tehát itt tényleg bármi megtörténhet az MLS-en belül, úgyhogy ez a fajta kiegyenlítődés, ez működik. És hát nagyon kicsi például a különbség a legkisebb fizetési kerettel rendelkező MLS klub és a legnagyobb fizetési kerettel rendelkező MLS klub között. Azt hiszem ez az MLS-ben olyan 2,3-szoros különbség, mint mondjuk a Bundesligában ez egy 30-szoros különbség, amiről beszélünk. Úgyhogy ez is mutatja, hogy azért itt meglehetősen egyforma csapatok versenyeznek.
Hát meg kicsit talán egészségesebb ez a rendszer, mint amit itt Európában megszokhattunk. Egy dolog még eszembe jutott, amit nem biztos, hogy meg fogok tudni tökéletesen fogalmazni, de azért megkísérlem. Mennyire, régen ez biztos, hogy így volt, és talán a mai napig is jellemző az, hogy azok a játékosok tudnak még amerikai szinten is kiemelkedni, és itt most amerikai állampolgárokról beszélek, akik valamilyen módon akár bevándorlóként kapcsolódnak az európai focihoz. Mennyire dőlt meg ez a sztereotípia? Azért itt látjuk Pulisic esetében, látjuk Reina esetében, látjuk Timothy Weah esetében az európai gyökereket, szóval egy tipikus amerikai kisrác, akiről az amerikai filmekben azt látjuk, hogy csak baseball labdát dobál az édesapjával, meg tojáslabdát. Mennyire tud megfertőződni családi szinten akár azzal, hogy ez egy jó irány, ez egy ugyanolyan értékű major sport, mint amilyen az, amit én gyerekkoromtól, vagy a nagyszüleim gyerekkorától ismertem?
Azt hiszem, a Gallupnak volt pár éve egy kimutatás, amely szerint az U14-es életkorban jelenleg a labdarúgás a második legnépszerűbb sport. Tehát a fiatalok körében mindenképpen nagyon népszerű, és ezt kell megragadnia, hogy meg is maradjon a felnőtt korra, és például, hogy ezek a labdarúgás iránt érdeklődő fiatalok érdekeltek maradjanak akár a hazai bajnokságban is, és nem feltétlenül mondjuk csak a Premier League-re vagy a Bundesliga-ra figyeljenek oda. Úgyhogy ez abszolút, én azt gondolom, hogy megdőlő tendencia, de mondjuk, tehát azért hozzáteszem, Amerika a bevándorlók országa, tehát, hogy ha elég mélyre ásunk, akkor minden játékos esetében találunk európai gyökereket. Azért
jó, de ez a baseballnak is, az NFL játékosok esetében is így van. Tehát
így van. Csak azt mondom, hogy a Pulisic esetében is neki a nagypapája született Horvátországban, neki az apukája is már Amerikában született, ott szocializálódott, tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire számít ez a horvát gyökérzet, maximum olyan szempontból, hogy Európai Uniós útlevele van, így könnyebben tud Európába szerződni fiatalabb életkorban, ami mondjuk egyébként iszonyatos fontos dolog.
Hát nyilván csak arra gondolok, hogy itt mondjuk nyilván, ami dédszülőkről, nagyszülőkre, és aztán persze apára örökszik, vagy öröködik át, az ugyanúgy megvan, hogy ismerik, szeretik, tudják a jelentőség.
Abszolút megvan, sőt egyébként az az érdekessége ennek a dolognak, hogy mindez teremt egy olyan közeget, ahol keverednek a különböző futballkultúrák, mert ugye, ahogy az országban is több kultúrájú, több gyökerű emberek vannak, akár kelet-európai, mexikói, stb. Lehetne sorolni karibi, ezek mind eltérő futballkultúrát hoznak magukkal, és hát végül is ez okozta sokáig a nehézséget, illetve talán még a mai napig is okozza, hogy mi az amerikai futball identitása, mi az amerikai labdarúgás identitása, míg a hollandoknál, az olaszoknál tudjuk a stílust, vagy a németeknél tudjuk a meghatározott stílust. Az amerikai futball identitásnak az okozza nehézséget, hogy több ilyen mixből kellene egy egységet összerakni, és hát most ezzel kísérletezik a Greg Berhalter szövetségi kapitány, egyelőre elég sikeresen, hiszen az ő regnálására egyelőre nem nagyon lehet panasz.
Akkor válogatott, amerikai válogatott, egyelőre, bár utálom magam, hogy ezt mondom, de Katar lázban égünk, ugye egy év múlva lesz...
Főleg úgy, hogy amerikaiak elorozták el a katariak a VB-t.
De nem szabad elfelejteni, hogy 4 évvel utána, 2026-ban egy közös USA-Kanada-Mexikó beadvány nyert el a rendezés jogát, és nyilvánvaló, hogy ez abszolút meghatározó egy ország futball életében, és a válogatottaknál is. Ugye Kanadánál láthattuk azt, hogy ők nagyon ritkán jutnak ki VB-re, nem is tudom, hogy voltak-e már egyáltalán valaha.
86-ban.
De most szinte biztosan ott lesznek, sőt, az USA és Mexikó is nagyon jó eséllyel pályázik. Itt USA válogatottjának mi a... Hát nyilván a jövője az a mostani aranygeneráció, de a 2026-os VB az mennyire lehet ebben fordulópont, vagy mennyire lehet a kicsúcsosodása valaminek, amit szeretnének véghez vinni a focival Amerikában?
Hát, hogyha ezt a prime életkort nézzük, amit nagyon sokan emlegetni, sokat szeretnek emlegetni Amerikában, ugye pont ez a generáció akkor fogja elérni ezt az életkort. Ezek a futballisták akkor lesznek 27-28 évesek, a Pulisicek, a McKennick, a Gio Reynek, Tyler Adamsek, Serginho Destek, akkor lesznek a legjobb korban a hazai rendezési világbajnokságon. Szóval elvárható, hogy ott valami maradandót alkossanak, és egyébként iszonyatosan fontos a világbajnokság megrendezésének szerepe. Nem csak spirituális érzelmi szempontból, hanem gazdaságilag is, például az MLS-nek ez egy hatalmas lökést adhat. Ugye a következő televíziós szerződés megkötésekor is nagyon fontos szempont az, hogy ott lesz a 2026-os világbajnokság a horizonton, ami várhatóan azért megrúgja, illetve berúgja a labdarúgás nézettségét, és hát mai napig ugye a legnagyobb helyszín nézőszámmal rendelkező világbajnokság az a 94-es amerikai VB volt, tehát hogy abszolút megvan az érdeklődés, és ez egy lendületet adhat a válogatottnak is. Tehát egyelőre a válogatott azért elég jó lendületben van, hogy említetted, jelenleg ugye egy ponttal lemaradva Kanada mögött második helyen állnak a VB-selejtező csoportban. Idén 2 trófeát már megnyertek, a CONCACAF Nemzetek Ligáját, illetve a CONCACAF Aranykupát, mindkétszer Mexikót fektették két várra, a legnagyobb riválist. Utána megverték őket VB-selejtezőn is. Korábban soha nem volt példa erre az amerikai labdarúgás teljes történetében, hogy a nagy riválist 3-szor megverték egymás után tétmérkőzésen. Szóval a jelenlegi generáció is nagyon jól teljesít. Nagyon oda kell figyelni a VB-selejtezőkre, ugye ezt megtanultuk 2018-ban, nem lehet senkit lebecsülni, mert nagyon kicsik most már tényleg a különbségek a világfutballban, főleg az idegenbeli meccseken lehet pontokat veszíteni. Ezt már egyébként Mexikó is bemutatta az idei selejtező sorozatban. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, de hogyha sikerül a kvalifikáció, akkor én azt gondolom, hogy már Katarban is illene valami olyasmit letenni az asztalra, amit még korábban nem láttunk amerikai válogatottól.
Na igen, hát Katar abszolút a horizonton van, úgyhogy egyelőre azt várjuk, azt hiszem, nagyobb kíváncsisággal ennek a fiatal amerikai válogatottnak az esetében is. Tomi, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad a bajnoksággal és a válogatottal kapcsolatban. Aztán persze egyre közelebb kerül már az amerikai világbajnokság is, úgyhogy biztosan fogunk még erről beszélgetni. Köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.